From the Conference Center at Temple Square in
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának vasárnap délelőtti ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül választották ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bunville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Dieter F. Uchtdorf elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Kedves testvérek, drága barátaink, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának vasárnap délelőtti ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözletünket és áldásainkat küldjük mindannyiótoknak, akik ezen az eseményen részt vesztek, bárhol is legyetek. Ezen az ülésen a Mormon Tabernákulum kórus biztosítja a zenét, vezényel Mac Wilberg, orgonán kísér Clay Christiansen és Richard Elliot. A kórus ezt az ülést a Tudom, hogy szabadítóm él című himnusz eléneklésével nyitotta meg, most pedig a Dics himnusz című dalt hallhatjuk tőlük. A nyitóimát azután Christopher Golden Elder mondja majd.
Who rules? Our beloved Heavenly Father,
szeretett mennyi atyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy összegyűlhetünk itt a te lelked irányítása alatt. Hálásak vagyunk a te szabadítás tervedért, a szeretett fiadért, megváltónként az Úr Jézus Krisztusért, a vigasztalóért, a Szentlélekért, akit elküldtél, hogy velünk legyen. Mindenben látjuk a te szent kezedet, hálásak vagyunk. Profétákért, látnokokért és kinyilatkoztatókért. Joseph Smith profétáért, aki profétaként élt és halt meg. Thomas S. Monson elnökért, kit szeretünk, és imádkozunk azért, hogy áld meg őt, és az első elnökséget, és a 12-eket. És imádkozunk azért, hogy emlékezünk rád ezen a sabbat napon is. Imádkozunk azért, hogy alázatosak, és tiszták, és taníthatóak legyünk. Kérünk, hogy áld meg bennünket a te lelkeddel ma, bárhol legyünk is. Fohászkodunk hozzád, hogy legyél minden emberrel ezen a földön, és áld meg őket a te evangéliumot fényével. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében, akit mi annyira szeretünk. Amen.
It will now be our joy and privilege to hear.
Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Őt Russell M. Nelson elnök követi, a 12 apostol kórumának elnöke. Nelson elnök beszéde után a kórus az Ezen a fenséges napon című himnusz fogja elénekelni. Az éneket követően Peter F. Merce Eldert hallgathatjuk a 70-ektől. Utána pedig Linda S. Reeves nőtestvér fog hozzánk szólni, aki a segítőegylet általános elnökségének második tanácsosa, Monson elnök.
My beloved brothers and sisters, both here.
Szeretett fivéreim és nőtestvéreim itt a konferencia központban és szerte a világon. Nagyon hálás vagyok, hogy ma délelőtt megoszthatom veletek gondolataimat. 52 évvel ezelőtt, 1964. júliusában, épp a világkiállítás idején volt dolgom New York városában. Egyik reggel ellátogattam a kiállítás Mormon pavilonjába. Pont a szabadítás tervét bemutató az Ember boldogság keresése című egyházi filmvetítés előtt érkeztem, mely azóta már klasszikusnak számít. Egy fiatal ember mellett ültem, aki nagyjából 35 éves lehetett. Egy kicsit beszélgettünk. Nem a mi hitünket vallotta, kihunytak a fények, és elkezdődött a vetítés. Hallottuk, amint a narrátor felteszi ezeket az elevenbe vágó és egyetemes kérdéseket. Honnan jöttem? Miért vagyok itt? Hová megyek, mikor elhagyom ezt az életet? Minden fül feszülten hallgatta a válaszokat, és minden szem a megjelenő képekre szegeződött, melyek bemutatták a halandóság előtti életünket, és magyarázatot adtak földi célunkra. Láttuk annak megható megjelenítését, ahogyan egy idős nagypapa eltávozik ebből az életből, és a dicső viszontlátást azon szeretteivel, akik előtte léptek át a lélekvilágba. Mennyei atyánk ránk vonatkozó terve egy csodálatos bemutatásának végén, a tömeg csendben kivonult, és sokakat láthatóan megérintett a film üzenete. A mellettem ülő ifjú látogató nem állt fel. Megkérdeztem tőle, hogy tetszette neki az előadás. Lelkesen azt felelte, ez az igazság. Atyánk boldogságunkra és szabadításunkra vonatkozó tervét világszerte megosztják a misszionáriusaink. Nem mindenki fogadja el és teszi magáévá ezt az isteni üzenetet, aki hallja. azonban mindenhol vannak olyan férfiak és nők, akik a New York-i világkiállításon ott lévő ifjú barátomhoz hasonlóan felismerik annak igazságát, és arra az ösvényre lépnek, mely biztonságban hazavezeti őket. Életük örökre megváltozik. A terv nélkülözhetetlen része, ami szabadítónk, Jézus Krisztus. Az ő engesztelő áldozata nélkül minden veszve lenne, azonban nem elég csupán hinni ő benne és a küldetésében. Munkálkodnunk, tanulnunk, kutatnunk, imádkoznunk, fejlődnünk kell, és bűnbánatot kell tartanunk. Ismernünk kell Isten törvényeit, és azok szerint kell élnünk. Részesülnünk kell szabadító szertartásaiban. Csak ezt téve tehetünk szert igaz örök boldogságra. Abban az áldásban van részünk, hogy rendelkezünk az igazsággal. Azzal lettünk megbízva, hogy megosszuk az igazságot. Éljünk hát az igazság szerint, hogy kiérdemeljük mindazt, amit az Atya nekünk szán. Ő nem tesz semmit, ami ne a mi javunkat szolgálná. Azt mondta nekünk, ez a munkám és dicsőségem, hogy véghez vigyem az ember halhatatlanságát és örök életét. Lelkem mélyéről alázatosan bizonyságot teszek a nagyszerű ajándékról, mely Atyánk ránk vonatkozó terve. Ez a békességhez és boldogsághoz vezető egyetlen tökéletes ösvény, itt és az eljövendő világban is. Fivéreim és nőtestvéreim, befejezésül szeretetemet és áldásomat hagyom veletek, és ez a mi szabadítónk és megváltónk, méghozzá Jézus Krisztus nevében teszem. Amen.
Thank you, President Monson. We love and sustain you.
My dear Köszönjük, Monson elnök, szeretünk és támogatunk téged. Drága fivéreim és nőtestvéreim, ma egy olyan tantételről szeretnék beszélni, mely nélkülözhetetlen a lelki túlélésünkhöz, és egyre fontosabbá válik, miközben a körülöttünk lévő szörnyűségek és nyugtalanság is fokozódik. Ezek az utolsó napok. Így egyikünk se lepődjön meg, ha tanulja egy-egy jövendőlés beteljesedésének. Egy sereg próféta, köztük Pál, Nefi, Mormon, Ézsaiás is előrelátta az eljövendő háborgó időket, amikor az egész világ mozgásban lesz. Az emberek pedig magukat szeretők, szeretet nélkül valók. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői lesznek. Sokan pedig Sátán szolgáivá válnak, akik az ellenség munkáját támogatják. Tulajdonképpen ez élet sötétségnek világbírói ellen és a gonoszság lelkei ellen van tusakodásunk, melyek a magasságban vannak. Miközben a nemzetek közötti konfliktusok fokozódnak, ártatlanok válnak gyáva terroristák prédáivá, a korrupció pedig az üzleti világtól a kormányzati szintekig szinte már közhelyé válik, mi az, ami a segítségünkre lehet? Mi segíthet bennünket a személyes küzdelmeinkben és az utolsó napokban való kihívásokkal teli életben? Lehi próféta tanított nekünk egy tantételt a lelki túléléssel kapcsolatban. Először azonban vizsgáljuk meg az ő körülményeit. Üldözni kezdték, amiért Jeruzsálemben igazságot prédikált, majd pedig az Úr megparancsolta neki, hogy vagyonát hátrahagyva induljon el családjával együtt a vadonba. Sátorban lakott, és az ismeretlen cél felé vezető úton felelhető élelmen élt. Közben látta, ahogy két fia, Lámán és Lemuel fellázadnak az Úr tanításai ellen, és rátámadnak fivéreikre, Nefire és Samra. Lehi minden bizonnyal tudta, hogy mit jelent az ellenkezés, aggodalom, szívfájdalom, kín, csalódás és bánat. Ő mégis merészen, fenntartások nélkül jelentette ki az Úr által kinyilatkoztatott következő tantételt. Az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen. Képzeljétek csak el! Az összes olyan szó közül, mely leírhatta volna a halandó életünk természetét és célját, ő az öröm szót választotta. Az élet mindenféle terelésekkel és zsákutcákkal, kihívásokkal és megpróbáltatásokkal van teli. Mindannyian éltünk már meg olyan időszakokat, amikor a szorongás, gyötrelem és kétségbeesés szinte teljesen felemésztett bennünket. És mégis azért vagyunk itt, hogy örömünk legyen. Igen. A válasz egyértelmű igen. De hogyan lehetséges ez? Mit kell tennünk, hogy elnyerhessük azt az örömöt, melyet mennyi atyánk tartogat számunkra? Eliza R. Snow, segítőegylet második általános elnöke, igen határozott választ adott erre. A Missouri állam által 1838 kegyetlen telének beköszöntekor kiadott hírhet kiirtási parancs miatt más szentekkel együtt neki is akkor kellett elhagyni az államot. Az egyik este Eliza családja egy a menekült szentek által használt kis fakunyhóban töltötte az éjszakát. A rönkök közötti tömítést az előttük ott járt emberek már kiszedték tüzelőnek. Így olyan nagy rések voltak, amelyeken akár egy macska is bemászhatott volna. A rettentő hidegben az ételük kőkeménnyé fagyott. Azon az éjjelen mintegy 80 ember próbálta meghúzni magát abban a kis 6 négyzetméteres faházban. Legtöbben, hogy melegen tartsák magukat, az egész éjszakát ülve vagy állva töltötték. Kívül egy csoportnyi férfi gyűlt össze a ropogó tűz mellett, köztük néhányan himnuszokat énekeltek, míg mások fagyott krumplit sütögettek. Eliza így írt erről. Senki sem panaszkodott, mindenki vidám volt. A külső szemlélődő számára akár szórakozó kirándulóknak is tűnhettünk. Nem pedig egy csapat politikai száműzöttnek. Eliza beszámolója arról a kimerítő és csontig hatoló hideg éjjelről döbbenetesen optimista volt. Ezt mondta. Nagyon vidám éjszaka volt. Csak is a szentek képesek minden körülmények közepette boldogok maradni. Ennyi. A szentek képesek minden körülmények közepette boldogok maradni. Akkor is érezhetünk örömöt, ha éppen rossz napunk, rossz hetünk, vagy akár rossz évünk van. Testvérek, az örömnek, melyet érzünk, nem sok köze van az életünkben fennálló körülményekhez. Ahhoz viszont igen, hogy az életünk során mire összpontosítjuk a figyelmünket. Amikor életünket Isten szabadítás tervére, melyet tanított nekünk, valamint Jézus Krisztusra, és az ő evangéliumára összpontosítjuk, örömünk lehet, függetlenül attól, hogy mi történik, vagy mi nem történik az életünkben. Az öröm tőle származik, és ő miatta van benne részünk. Ő minden öröm forrása. Érezzük karácsonykor is, amikor azt énekeljük, hogy örvény világ az Úr eljő. Ezt pedig egész évben érezhetjük. Az utolsó napi szentek számára Jézus Krisztus az öröm. A misszionáriusaink is ezért hagyják el egy időre otthonaikat, az ő evangéliumát prédikálni. Nem az a céljuk, hogy növeljék az egyháztagok számát, hanem hogy tanítsanak és kereszteljenek, hogy örömöt hozhassanak az emberek életébe világszerte. Miközben a szabadító egy olyan békességet kínál, mely minden értelmet felülhalad, az öröm egy olyan átfogó és erőteljes mélységét is biztosítja, mely minden emberi logikát és halandó értelmet meghazudtol. Például, lehetetlennek tűnik örömöt érezni akkor, amikor a gyermeket gyógyíthatatlan betegségben szenved. Amikor elveszíted az állásod, vagy amikor a házastársad megcsal téged. A szabadító mégis ezt az örömöt bocsátja rendelkezésünkre. Az általa nyújtott öröm állandó, és biztosít minket arról, hogy sanyargattatásaink egy rövid pillanatnyiak, és a javunkra szenteltetnek majd. De miként tehetünk szert erre az örömre? Kezdhetjük azzal, hogy a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra tekintünk minden gondolatban. Hálát adhatunk neki imáinkban, valamint az ő vele és mennyatyánkkal kötött szövetségek betartása által. Növekedni fog az örömünk, amint a szabadítónk egyre valóságosabbá válik számunkra. És azért könyörgünk, hogy megadasson nekünk az ő öröme. Az öröm egy igen erőteljes dolog, amikor pedig erre összpontosítunk, Isten hatalmát hívjuk meg az életünkbe. Ahogy minden dologban, végső soron Jézus Krisztus a példaképünk, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett. Gondoljatok csak bele. Azért, hogy kibírja a Földön eddig bárki által is átélt legkínzóbb fájdalmat, a szabadítónk az örömre összpontosított. De mi is volt az ő elé tárt öröm? Bizonyosan beletartozott a mi megtisztításunk, meggyógyításunk és megerősítésünk iránti öröm. A bűnbánatot tartók bűneiért való fizetség iránti öröm. Valamint annak öröme, hogy lehetővé tette számomra és számotokra a hazatérést. Tisztán és érdemesen, hogy mennyei szüleinkkel és a családjainkkal élhessünk. Amikor erre az örömre összpontosítunk, melyben nekünk vagy a szeretteinknek lesz része, mi mindent tudunk legyőzni, ami jelenleg annyira lesújtónak, fájdalmasnak, ijesztőnek, igazságtalannak, vagy egyszerűen csak lehetetlennek tűnik. Volt egy édesapa, aki egy lelkileg bizonytalan helyzetben arra az örömre összpontosított, hogy végül tisztán és egyenes derékkal áll majd az Úr előtt. Annak örömére, hogy megszabadul a bűntudattól és szégyentől. A lelki nyugalom örömére. Erre összpontosítva kapott bátorságot arra, hogy szint valljon a felesége és a püspök előtt, a pornográfiával, valamint az azt követő hűtlenségével kapcsolatban. Most eleget tesz a püspök által meghatározott összes lépésnek, és teljes szívéből törekszik arra, hogy visszanyerje felesége bizalmát. Egy fiatal nő a nemi tisztaságból fakadó örömre összpontosított, mely segített neki elviselni a barátai gúnyolódását, amikor nem vett részt egy népszerű, provokatív, lelki értelemben viszont veszélyes tevékenységben. Egy férfi, aki gyakran megalázta feleségét, dühkitöréseit pedig a gyermekeire irányította, arra az örömre összpontosított, hogy újra érdemes lehet a Szentlélek állandó társaságára. Erre összpontosítva késztetést érzett rá, hogy levetkőzze a természetes embert, melynek oly sokszor alávetette magát, és végrehajtsa a szükséges változtatásokat. Egy kedves munkatársam nemrég mesélt nekem az elmúlt évtizedben megélt nehéz megpróbáltatásairól. Azt mondta, megtanultam szenvedni örömmel. Szenvedésem feloldódott Krisztus örömében. Ti és én mit leszünk képesek elviselni, miközben az előttünk lévő örömre koncentrálunk? Milyen bűnbánatra leszünk akkor képesek? Milyen gyengeség válik majd erősséggé? Milyen dorgálás válik majd áldássá? Milyen csalódások, vagy akár tragédiák szolgálják majd a javunkat? Az Úrnak végzett milyen kihívást jelentő szolgálatot leszünk majd képesek véghez vinni? Miközben figyelmünket szorgalmasan a szabadítóra összpontosítjuk, majd pedig az ő általa meghatározott mintát követve az örömre összpontosítunk, el kell kerülnünk mindazt, ami megzavarhatja az örömünket. Emlékeztek Kori Horra, az Antikrisztusra? A szabadítóról hazugságokat terjesztve ment egyik helyről a másikra, míg nem egy főpap elé vitték, aki azt kérdezte tőle. Mit jársz kezdte mindenfelé, és ferdíted el az Úrnak útjait? Miért tanítod ennek a népnek, hogy nem lesz Krisztus, és rontod meg az örömüket? Minden, ami Krisztus vagy az ő tana ellen van, meg fogja rontani az örömünket. Ilyenek az emberi filozófiák, melyek oly széles tárházát találhatjuk online és a blogok világában, ahol pontosan ugyanazt teszik, amit Kori Hor. Ha a boldogságot keresve a világra, és annak örömszerzési módszereire tekintünk, soha nem fogjuk megismerni az örömöt. A hamis lelkűek akár meg is tapasztalhatnak jó néhány heves érzelmet. Örömben azonban soha nem lesz részük. Az öröm a hithűek ajándéka. Olyan ajándék, mely abból fakad, hogy szándékosan igyekszünk igazlelkű életet élni úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanította. Megtanította nekünk, hogyan tegyünk szert örömre. Amikor mennyeatyánkat választjuk Istenünknek, és amikor érezzük, hogy a szabadító engesztelése munkálkodik az életünkben, öröm tölt el bennünket. Minden egyes alkalommal, amikor tápláljuk a házastársi kapcsolatunkat, és terelgetjük a gyermekeinket, minden egyes alkalommal, amikor megbocsátunk valakinek, vagy mások bocsánatáért esedezünk, örömöt érezhetünk. Minden egyes nap, amikor ti és én a celesztiális törvények szerint élet mellett döntünk, amikor a szövetségeink betartása mellett döntünk, és másoknak is segítünk ebben, örömben lesz részünk. Fogadjuk meg a Zsoltáríró szavait. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Teljes öröm van te nálad. Amikor ez a tantétel vésődik a szívünkbe, minden egyes nap örömteli lehet. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is a day of joy and gladness. One of my earliest memories is of sacrament meetings.
Legkorábbi emlékeim közé tartoznak az ausztráliai Warrnambool-beli otthonunkban tartott úrvacsorai gyűlések. A gyülekezetünket 10-15 ember látogatta. Édesapámnak pedig, aki a három papságviselő egyike volt, rendszeresen lehetősége nyílt megáldani az úrvacsorát. Emlékszem, mit éreztem, amikor alázattal és gondosan felolvasta az úrvacsorai imák szavait. A hangja gyakran megremegett, amikor érezte a lelket. Néha meg kellett állnia, hogy uralkodnia tudjon az érzelmeim, mielőtt aztán végigmondta az imát. 5 éves gyerekként nem értettem mindannak a teljes jelentését, amit ott mondtak vagy tettek. Azt azonban tudtam, hogy valami különleges történik. Éreztem a Szentlélek szelíd és megnyugtató hatását, miközben édesapám a szabadító irántunk való szeretetéről elmélkedett. A szabadító ezt tanította. Mindig tegyétek meg ezt azoknak, akik bűnbánatot tartanak, és megkeresztelkednek az én nevemben, és vérem emlékezetére tegyétek, melyet értetek ontottam, hogy bizonságot tegyetek az atyának arról, hogy mindig emlékeztek rám. És ha mindig emlékeztek rám, akkor lelkem veletek lesz. Arra kérek mindannyiunkat, hogy vegyünk fontolóra 5 olyan módszert, melyekkel fokozhatjuk azt a hatást és erőt, mely az úrvacsora szent szertartásában való részvételünkből fakad, abból a szertartásból, amely segíthet szentté válnunk. Az első, készüljünk fel előre. Az úrvacsorára való készülésünket jóval az úrvacsorai gyűlés kezdete előtt elkezdhetjük. A szombat jó időszak lehet arra, hogy lelki fejlődésünkről és felkészülésünkről elmélkedjünk. A halandóság alapvető fontosságú ajándék a ma utazásunk során, hogy olyanná váljunk, mint mennyei atyánk. Szükségszerűen tartalmaz próbákat és kihívásokat is, amelyek lehetőséget nyújtanak nekünk, hogy változzunk és fejlődjünk. Benjamin király azt tanította, hogy a természetes ember ellensége Istennek, és az is lesz örökkön örökké, ha csak nem enged a Szentlélek hívásainak, és nem vetkőzi le természetes embert, és válik szenté az Úr Krisztus engesztelése által. Az Úr vacsora szertartásában való részvétel lehetőséget nyújt arra, hogy még teljesebben átengedjük szívünket és lelkünket Istennek. Felkészülésünk során a szívünk megtörté válik, amint kifejezzük hálánkat Krisztus engesztelésért. Megbánjuk hibáinkat és hiányosságainkat, és az Atya segítségét kérjük a ma folyamatos utazásunk során, hogy ő hozzá hasonlóbbá váljunk. Akkor pedig örömmel várhatjuk az úrvacsorát, mely által felidézhetjük az ő áldozatát, és megújíthatjuk az összes megkötött szövetségünk melletti elkötelezettségünket. Második. Érkezünk időben. Az úrvacsorai élményünk fokozható azzal, ha jóval a gyűlés előtt érkezünk, és a zenei előjáték hallgatása közben eltöprengünk. Boyd K. Packer elnök ezt tanította. Az áhítattal játszott zenei előjáték táplálék a lélek számára és sugalmazást hoz. Ez nem a beszélgetés, vagy az üzenetek átadásának ideje, magyarázta Russell M. Nelson elnök, hanem az imádságos elmélkedés időszaka, miközben a vezetők és az egyháztagok lelkileg felkészülnek az úrvacsorára. Harmadik. Énekeljük az úrvacsorai himnuszt és tanuljunk annak soraiból. Az úrvacsorai himnusz különösen fontos része az úrvacsorai élményünknek. A zene felemeli gondolatainkat és érzéseinket. Az úrvacsorai himnusznak még nagyobb hatása van, amikor odafigyelünk a szavakra és az általuk tanított erőteljes tanra. Sokat tanulunk az olyan mondatokból, mint a keresztre szegeztek bűneinkért, az emlékezzünk mindig arra, hogy szívünk legyen tiszta, valamint az igazság s a kegyelem egy lett szeretetben. Amikor a jegyekből való vételre készülve eléneklünk egy himnuszt, annak szavai a szövetség iránti elkötelezettségünk részévé válhat. Gondoljunk például arra, hogy szeretünk téged, jó úrunk, követjük utadat. 4. Vegyünk részt lélekben is az úrvacsorai imákban. Ahelyett, hogy elengednénk a fülünk mellett az úrvacsorai imák ismerős szavait, sokat tanulhatunk, és még annál is többet érezhetünk, amikor lélekben is részt veszünk. Vagyis átgondoljuk az említett imákban foglalt kötelezettségeket és a velük járó áldásokat. A kenyeret és a vizet a mi lelkünk számára áldják meg és szentelik meg, a szabadító áldozatára, és arra emlékeztetnek bennünket, hogy ő képes segíteni szentté válnunk. Az imák elmagyarázzák, hogy a kenyérből a fiú testének emlékezetére veszünk, melyet ő váltságul adott, hogy mindenki jogosultá váljon a feltámadásra. A vízből pedig a fiú vérének emlékezetére iszunk, melyet ő bőséggel ontott, hogy a bűnbánat feltételének teljesítése esetén megváltathassunk. Az imák a következő kifejezés kíséretében vezetik fel a szövetségeket, hogy készek. Ez az egyszerű kifejezés oly nagy hatalom lehetőségét hordoz a számunkra. Vajon készek vagyunk szolgálni és részt venni? Vajon készek vagyunk változni? Vajon készek vagyunk szembenézni a gyengeségeinkkel? Vajon készek vagyunk felkarulni és megáldani másokat? Vajon készek vagyunk bízni a szabadítóban? Amint elhangzanak az ígéretek, és amint veszünk az úrvacsorából, megerősítjük a szívünkben, hogy készek vagyunk Jézus Krisztus nevét magunkra venni, parancsolatainak betartására törekedni, őrá mindenkor emlékezni. Az ima egy magasztos felhívással és ígérettel zárul, hogy lelke mindig velük legyen. Pál így írt, a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Gyönyörűséges áldásokban és ajándékokban lehet részünk, amikor megtartjuk szövetségeinket. 5. Elmélkedjünk róla és emlékezzünk őrá, miközben kiosztják az úrvacsora jegyeit. Szentté válhatnak számunkra azok az áhítatos pillanatok, amikor a papságviselők kiosztják az úrvacsorát. Miközben kiosztják a kenyeret, eltöprenghetünk azon, hogy szeretetének legfőbb cselekedeteként a szabadító magára vette a halált, hogy megoldhassa a halál kötelékeit, melyek népét lekötözik. Felidézhetjük a feltámadás dicsőséges áldását, amely mindenkihez eljön, szolgához és szabadhoz is, férfihoz és nőhöz is, a gonoszokhoz és az igaz lelkűekhez is. És még annyi sem veszik el, mint fejüknek egy hajszála, hanem minden dolog visszaállítatik annak tökéletes testéhez. Miközben kiosztják a vizet, felidézhetjük a szabadító könyörgését, miszerint íme, én, Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a dolgokat. Hogyha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek. Amely szenvedés nyomán még én, Isten, mindenek közt a legnagyobb is reszkedtem a fájdalomtól, és minden pórusomból véreztem, és testben és lélekben is szenvedtem, és azt kívántam, hogy ne igyam ki a keserű poharat, és visszarettenjek. Emlékszünk, hogy ő magára vette a gyengeségeinket, hogy bensője irgalommal telhessen meg a test szerint, hogy a test szerint tudhassa, hogyan segítse meg népét a gyengeségeink szerint. Amikor az úrvacsorai élményünkről gondolkodunk, feltehetjük magunknak a következő kérdéseket. Mit fogok tenni ezen a héten, hogy jobban felkészüljek az úrvacsorára? Vajon hozzá tudnék-e jobban járulni ahhoz az áhítathoz és kínálkoztatáshoz, amely az úrvacsorai gyűlés kezdetét jellemezheti? Milyen tant tanított az úrvacsorai himnusz? Mit hallottam és mit éreztem, miközben az úrvacsorai imákat hallgattam? Mire gondoltam, amikor az úrvacsorát osztották? David A. Bednar Elder ezt tanította. Az úrvacsora szertartása szent és ismételt felhívás az őszinte bűnbánatra és lelki megújulásra. Az úrvacsora vétel önmagában még nem hozza el a bűnök bocsánatát, de amikor lelkiismeretesen felkészülünk e szent szertartásra, majd pedig megtört szívvel és töredelmes lélekkel részesülünk benne, akkor azt az ígéretet kapjuk, hogy az Úr lelke mindig velünk lehet. A Szentlélek állandó társunként nyújtott megszentelő ereje révén pedig mindig megtarthatjuk bűneink bocsánatát. Bizonyságomat teszem azon áldások sokaságáról, amelyekre akkor tehetünk szert, amikor fokozzuk az úrvacsora szertartására való felkészülésünket és az abban való lelki részvételünket. Bizonyságomat teszem továbbá, hogy ezekre az áldásokra mennyei atyánk szeretete, és az ő szeretett fiának, Jézus Krisztusnak a végtelen engesztelő áldozata miatt tehetünk szert. Az ő szent nevében, méghozzá Jézus Krisztus nevében. Ámen.
A few months before President Boyd K. Packer passed away.
Néhány hónappal Boyd K. Packer elnök halála előtt az általános papsági és segédszervezeti vezetőknek abban a felbecsülhetetlen kiváltságban volt részük, hogy hallhattuk őt hozzánk szólni. Azóta is gyakran eszembe jut, amit akkor mondott. Elmesélte, hogy végigtekintett az életén, bizonyítékokat keresve mindazon bűneire, amelyeket elkövetett, majd őszintén megbánt, de nyomukat sem találta. Szeretett szabadítónk engesztelő áldozata révén, valamint a bűnbánat által bűnei oly teljes mértékben eltűntek, mintha soha meg sem történtek volna. Packer elnök aznap azzal bízott meg minket, vezetőket, hogy tegyünk bizonyságot arról, hogy ez mindannyiunk esetében igaz, aki őszinte bűnbánatot tart. Ismerek egy férfit, aki hosszú évekkel ezelőtt komoly erkölcsi vétkeket követett el. Egy ideig túlságosan szégyelte magát, és túlságosan aggódott ahhoz, hogy felesége és papsági vezetői elé álljon a bűneivel. Szeretett volna teljes bűnbánatot tartani, de azt mondta, hogy inkább feladta volna saját örökkévaló szabadulását, semmint hogy feleségére és gyermekeire zúdítsa a vallomását kísérő fájdalmat, szégyent vagy más következményeket. Amikor bűnt követünk el, Sátán gyakran megpróbál meggyőzni minket arról, hogy az az igazi önzetlenség, ha megóvunk másokat bűnünk ismeretének terhétől. Ideértve annak bevallását a püspökünknek, aki Izrael általános bírájaként képes megáldani az életünket az általa viselt papsági kulcsokon keresztül. Az igazság azonban az, hogy az a valódi önzetlen és krisztusi cselekedet, ha megvalljuk és megbánjuk a bűnünket. Ez mennyei atyánk nagyszerű megváltás terve. Végül ez a drága ember megvallotta vétkeit hű feleségének és egyházi vezetőinek, mély megbánásról téve tanúságot. Bár ez volt a legnehezebb dolog, amit valaha is tett életében, kimondhatatlan örömöt érzett, amikor elárasztotta a megkönnyebbülés, a békesség, a szabadító iránti hála és szeretet, illetve az a tudat, hogy az Úr felemelte nehéz terhét és a karjában tartja őt. Nem számít, mit hoz a jövő. Biztos volt abban, hogy felesége és gyermekei feldúltak lesznek. És így is volt. Biztos volt abban, hogy sor kerül fegyelmi intézkedésre, és felmentik az elhívásából. És így is történt. Biztos volt abban, hogy feleségének megszakad a szíve, fájdalmat és haragot érez majd, és így is lett. Ahogyan abban is biztos volt, hogy az asszony fogja majd a gyerekeket, és elhagyja őt. De ez nem így történt. Néha a súlyos vétkek válláshoz vezetnek, és a körülményektől függően ez néha szükséges is lehet. De ennek a férfinek az ámulatára a felesége mellé állt, és elkötelezte magát amellett, hogy a segítségére lesz, amiben csak tud. Idővel az asszony képes volt teljesen megbocsátani neki, és megérezte a szabadító engesztelésének gyógyító hatalmát az életében. Sok évvel később ez a házaspár és a három gyermekük erősek és hithűek. A férj és a feleség a templomban szolgálnak, és csodálatos, szeretetteljes házasságban élnek. A férfi bizonyságának mélysége, valamint a szabadító iránti szeretete és hálája tisztán megmutatkozik az életében. Amikor férjemmel szolgáltam, míg ő egy misszió felett elnökölt, egy nap kimentünk egy nagyobb csoportnyi misszionárius elé a repülőtérre. Az egyik fiatalember különösen felkeltette az érdeklődésünket. Szomorúnak, csüggetnek és szinte zavarodottnak tűnt. Gondosan figyeltük egész délután. Estére aztán megkésett vallomást tett, és vezetői úgy határoztak, hogy haza kell térnie. Bár szomorúak voltunk amiatt, hogy hazudott és nem tartott bűnbánatot a missziója előtt, a repülőtér felé vezető úton őszintén és szeretettel dicsértük őt azért, hogy volt bátorsága beismerést tenni, és megígértük, hogy szoros kapcsolatban maradunk vele. Ezt a nagyszerű fiatalember csodás szülők, kiváló papsági vezetők, illetve támogató és szeretetteljes egyházközség vette körül. Miután egy éven át keményen dolgozott, hogy teljes mértékben bűnbánatot tartson és részesüljön a szabadító engesztelésében, vissza tudott térni a mi missziónkba. Nehéz szavakba önteni, milyen öröm járt át minket, amikor ez alkalommal felvettük őt a repülőtéren. Telve volt a lélekkel, boldog volt, magabiztosan állt az Úr előtt, és alig várta, hogy hithű missziót teljesítsen. Kivételes misszionárius lett, és férjemmel később kiváltságunkban állt részt venni a templomi pecsételésén. Ennek ellenpéldájaként tudomásom van egy másik misszionáriusról, egy fiatal nőről, aki tudván, hogy missziója előtt meg nem vallott bűne miatt bizonyosan hazaküldenék, eltervelte, hogy különösen keményen fog dolgozni a missziója alatt, és csupán a missziója vége előtt pár nappal vallja meg a vétkét. Hiányzott belőle az Isten szerint való szomorúság, és megpróbálta kiátszani a tervet, melyet szerető szabadítónk mindannyiunk számára felkínált. A missziónk során egy alkalommal elkísértem a férjemet, amikor interjút kellett tartani egy keresztelés előtt álló férfival. Amíg beszélgettek, én kint várakoztam a férfi tanító misszionárus nővérekkel. Az interjú végeztével férjem közölte a misszionáriusokkal, hogy a férfi megkeresztelkedhet. Ez a drága ember csak sírt és sírt, miközben elmondta, hogy biztos volt abban, hogy az életében elkövetett súlyos bűnei a keresztelése útjába állnak majd. Ritkán voltam így fokozott mértékben tanulja egy olyan ember örömének és boldogságának, aki a sötétségből a világosságra lép, mint azon a napon. D. Todd Christofferson elder így tette bizonyságát. Az irgalmas megváltóba és az ő hatalmába vetett hittel az esetleges kétségbeesést remény váltja fel. Az embernek a szíve és a vágya is megváltoznak, és az egykor oly tetszetős bűn egyre visszataszítóbbá válik. Bármi legyen is a bűnbánat ára, a megbocsátás öröme feletteti azt. Ezek az élmények a mormon könyvebeli Énost idézik emlékezetembe, aki erős imával fohászkodott az Úrhoz, majd egy hangot hallott mondván, Énos, bűneid megbocsáttattak neked. És én, Énos tudtam, hogy Isten nem hazudhat, bűnöm tehát el lett törölve. És ezt kérdeztem, Uram, hogyan történik ez? És ő így szólt hozzám, hited miatt Krisztusban. Indulj tehát, hited éppé tett téged. E beszédre készülve szerettem volna átérezni és megérteni, mit értenek az unokáink a bűnbánatból, és hogyan éreznek a szabadító iránt, így megkértem a gyermekeinket, hogy tegyék fel nekik a következő kérdéseket. Unokáink válaszai nagyon megérintettek. Mi a bűnbánat? Amikor megütsz valakit, bocsánatot kérhetsz tőle, és felsegítheted. Milyen érzés, amikor bűnbánatot tartasz? Érzed az urat, érzed az ő melegségét, és elmúlnak a rossz érzések. Hogyan érzel Jézus, és mennyi atyánk iránt, amikor bűnbánatot tartasz? Úgy érzem, Jézus azt gondolja, hogy érdemes volt elvégezni az engesztelést, és boldog, hogy ismét vele élhetünk. Miért akarja Jézus és a mennyei atya, hogy bűnbánatot tarts? Tizenéves unokám szavait idézve, azért, mert szeretnek. Ahhoz, hogy fejlődhessek és olyanná váljak, mint ő, bűnbánatra. Azt is szeretném, ha a lélek mindig velem lenne, így aztán az napi szinten gondolnom, hogy részem lehessen csodálatos társaságában. Soha nem fogom tudni eléggé megköszönni nekik. Amikor a 4 éves Brinley meghallotta ezeket a kérdéseket, ezt mondta. Nem tudom, apa. Taníts meg nekem. Egy nemrégiben tartott általános konferencián Jeffrey R. Holland elder kijelentette. Bármi elkésettnek is érzitek a cselekvést, akárhány lehetőséget szalasztottatok el, akármennyi hibát vétettetek, vagy akármennyi tehetségről vélitek, hogy hiányzik belőletek, és akármilyen messzire gondoljátok, hogy eltávolodtatok az otthonotoktól, családotoktól és Istentől, tanúságomat teszem, hogy nem kerültetek ki az isteni szeretet hatóköréből. Nem tudtok olyan mélyre süllyedni, ahová ne érne el Krisztus engesztelésének végtelen fénye. Ó, mennyire szeretném, ha minden gyermekem, unokám és közületek is, fivéreim és nőtestvéreim, mindenki megérezné mennyei atyánk és szabadítónk örömét és közelségét, amikor naponta megbánjátok bűneiteket és gyengeségeiteket. Mennyei atyánk minden felelősségre vonható gyermekének szüksége van bűnbánatra. Gondoljátok végig, milyen bűnöket kell megbánnunk, mi tart vissza minket, miben kell jobbá válnunk. Tudom, amint azt Packer elnök is megtapasztalta és tanúsította, hogy amikor őszinte bűnbánatot tartunk, akkor bűneink igazán eltűnnek, nyomuk sem marad. Én magam is éreztem már szeretetet. Örömet, megkönnyebbülést és az Úr előtti magabiztosságot, amikor őszinte bűnbánatot tartottam. Számomra az élet legnagyobb csodáit nem a Vöröstenger ketté választása, hegyek elmozdítása, vagy akár a test meggyógyítása jelentik. A legnagyobb csoda akkor történik, amikor alázattal mennyei atyánk elé járulunk imánkban, és buzgón esdeklünk bűneink bocsánatáért, azután pedig megtisztulunk e bűnöktől, szabadítunk engesztelő áldozata révén. Jézus Krisztus nevében.
Brothers and sisters, on a signal from the conductor, the congregation.
És testvérek, a karmester jelzésére a gyülekezet felállva csatlakozik a kórushoz az Isten gyermeke vagyok című himnusz eléneklésében. Utána örömünkre szolgál, hogy M. Russell Ballard Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. Őt Dean M. Davis püspök fogja követni az elnöklő püspökségből. Beszédét követően Lindsay Robbins Eldert hallgathatjuk a 70-ek elnökségéből. Az ő beszéde után a kórus elénekli a Mennyei Atyám Szeret című dalt.
This is the 186th semi-annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciája.
Several years ago, my family and I visited the Holy Land.
Néhány évvel ezelőtt családommal ellátogattunk a Szentföldre. Emlékeim között élénken él a kirándulásunk azon mozzanata, mikor Jeruzsálemben felkerestük az utolsó vacsora helyszínéül szolgált felső termet. Miközben ott álltunk, János 17. fejezetéből olvastam fel nekik, melyben Jézus a tanítványokért könyörög az Atyához. Én ezekért könyörgök, hogy egyek legyenek, mint mi. De nem csak ő értettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. E szavak felolvasása mélyen megindított. És azon a szent helyen imádkozni kezdtem, hogy mindig egy lehessek a családommal, valamint mennyei Atyámmal és az ő fiával. A családunkkal, barátainkkal, az Úrral és az ő visszaállított egyházával való kapcsolatunk azon dolgok között szerepelnek, melyek az életben a leginkább számítanak. Mivel pedig ezek a kapcsolatok olyannyira fontosak, becsülni, védelmezni és táplálni kell azokat. A Szentírásokban az egyik legszívbemarkolóbb történet arról szól, hogy az Úr tanítványai közül sokan nehezen fogadták el az ő tanításait és tanát, és visszavonulának, és nem járnak vala többé ő vele. Amikor ezek a tanítványok odébb álltak, Jézus a tizenkettekhez fordult, és megkérdezte, vajon ti is el akartok-e menni? Péter így válaszolt. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Abban a pillanatban, amikor mások arra összpontosítottak, amit nem tudtak elfogadni, az apostolok figyelme arra irányult, amiben hittek, és amit tudtak, ennek eredményeként pedig megmaradtak Krisztusban. Később, pünkös napján, az apostolok elnyerték a Szentlélek ajándékát. A Krisztusról való bizonyságuk megszilárdult, és még teljesebben kezdték érteni Jézus tanításait. Ma sincs ez másképp. Néhány ember számára továbbra is nehéz elfogadni Krisztus azon felhívását, hogy higgyünk és tartsunk ki. Néhány tanítványnak nehezére esik megérteni bizonyos egyházi előírásokat vagy tanításokat. Mások a történelmünkben, illetve néhány múltbéli vagy jelenlegi egyháztag vagy vezető tökéletlenségeiben találnak aggasztó pontokat. Megint másoknak pedig nehezére esik olyan vallás szerint élni, mely így sokat követel meg. Vannak, akik belefáradtak a jó tevésébe. Ezen vagy más okok miatt pedig néhány egyháztag meginog a hitében, és azon tűnődik, hogy inkább azokat kövesse-e, akik visszavonulának és nem járnak vala többé Jézussal. Ha közületek bárkinek is ingadozna a hite, ugyanazt a kérdést teszem fel, amit annak idején Péter is. Kihez mehetnétek? Ha úgy döntötök, hogy nem lesztek tevékenyek, vagy elhagyjátok a visszaállított utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházát, hova fogtok menni? Mit fogtok tenni? Annak a döntésnek, hogy nem járunk többé az egyháztagokkal és az Úr választott vezetőivel, olyan hosszú távú hatásai lesznek, melyeket jelenleg nem mindig lehet előrelátni. Lehet, hogy valamilyen tan, eljárásrend vagy történelmi esemény ingatja meg a hiteteket, melynek hatására úgy érzitek, hogy a belső nyugtalanság feloldásának egyetlen módja az, hogy ne járjatok többé együtt a szentekkel. Ha oly sokáig éltek, mint én, rá fogtok jönni arra, hogy a dolgok valahogy mindig megoldódnak. Lehet, hogy egy sugalmazott gondolat vagy kinyilatkoztatás új megvilágításba helyez egy adott problémát. Ne feledjétek, a visszaállítás nem egy egyszeri esemény, hanem folyamatosan bontakozik ki. Soha ne hagyjátok magatok mögött a Joseph Smith prófétán keresztül kinyilatkoztatott nagyszerű igazságokat. Soha ne hagyjatok fel Krisztus mormon könyvében található tanának olvasásával, az azon való elmélkedéssel, valamint annak alkalmazásával. Mindig szánjatok megfelelő időt az Úrra azzal, hogy őszinte próbálkozások által igyekeztek megérteni mindazt, amit az Úr kinyilatkoztatott. Ahogyan az drága barátom és néhai munkatársam Neil A. Maxwell Elder is mondta egyszer, ne feltételezzük, hogy egy adott dolog megmagyarázhatatlan csak azért, mert mi magunk nem tudjuk megmagyarázni. Szóval, mielőtt meghoznátok azt a lelkileg veszedelmes döntést, hogy hátat fordítotok és feladjátok azt, ami eredetileg meghozta Jézus Krisztus visszaállított egyházáról való bizonyságotokat, bármi is legyen az, arra buzdítalak benneteket, hogy álljatok meg egy pillanatra, és alaposan gondoljátok át a dolgot. Álljatok meg, és gondolkozzatok el azon, amit itt éreztetek, és hogy miért éreztétek azt. Gondolkodjatok el azokon az alkalmakon, amikor Szentlélek örök igazságról tett tanúságot nektek. Hol fogtok olyanokat találni, akik osztoznak veletek a személyes, szerető mennyei szülőkkel kapcsolatos hitetekben, és akik arra tanítanak, hogy miként térjünk vissza az ő örökké való jelenlétükben? Hol fognak benneteket tanítani egy olyan szabadítóról, aki a legjobb barátotok, aki nem csupán a ti bűneitekért szenvedett, hanem mindenféle fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést szenvedett el, hogy bensője irgalommal telhessen meg a test szerint, hogy a test szerint tudhassa, hogyan segítse meg népét a gyengeségeik szerint, melybe úgy vélem, a hit elvesztése is beletartozik. Hol fogtok még többet megtudni mennyei atyánknak, ami örök boldogságunkról és békénkről szóló tervéről, mely telve van csodás lehetőségekkel, tanításokkal, valamint a halandó és örökkévaló életünkre vonatkozó útmutatásokkal. Ne feledjétek, a szabadítás terve értelmet, célt és iránymutatást biztosít számunkra. Hol fogtok olyan részletes és sugalmazott egyházi szervezeti felépítést találni, melyben olyan férfiak és nők tanítását és támogatását élvezitek, akik a ti és a családotok szolgálata révén mélyen elkötelezettek az Úr szolgálata mellett? Hol találtok majd élő prófétákat és apostolokat, akiket Isten azért hívott el, hogy egy másik forrásból is tanácsot, tudást, vigaszt és sugalmazást kaphassatok napjaink kihívásaival kapcsolatban? Hol találtok majd olyan embereket, akik meghatározott veletek közösen képviselt értékrend és normák szerint élnek, amelyeket át akartok adni a gyermekeiteknek és unokáitoknak? És végül, hol tapasztalnátok olyan örömöt, melyet a templomi szabadító szertartások és szövetségek nyújtanak számunkra? Testvérek, Krisztus evangéliumának elfogadása és az a szerinti élet néha nehéz lehet. Ez mindig így is volt, és így is lesz. Az élet bizony lehet olyan, mint egy meredek hegyoldalon felfelé haladó fáradtságos túra. Teljesen normális, ha időközben egy rövid időre megállunk, hogy kifújjuk magunkat. Felülvizsgáljuk az irányt és a tempónkat. Nem mindenkinek kell megállnia az úton, de nincs azzal semmi baj, ha ez a körülmények miatt mégis megtörténik. Sőt, ez egy pozitív esemény is lehet mindazoknak, akik a lehetőséget kihasználva Krisztus evangéliumának élő vizével frissítik fel magukat. A veszély abban rejlik, amikor valaki úgy dönt, hogy letér az életfájához vezető ösvényről. Olykor lehetőségünk nyílik tanulni és tanulmányozni és tudni, máskor azonban hinnünk, bíznunk és remélnünk kell. Végül azonban mindannyiunknak válaszolni kell a szabadító kérdésére. Vajon ti is el akartok-e menni? Erre a kérdésre mindannyiunknak magunkban kell megkeresni a választ. Egyesek számára könnyű a válasz, míg másoknak annál nehezebb. Fogalmam sincs, hogy egyeseknek miért adatik meg könnyebben a hit ajándéka. Mindössze hálás vagyok a tudatért, hogy a válaszok mindig ott lesznek, és ha igaz, imádságos szívvel és valódi szándékkal kutatjuk őket, akkor az evangélium ösvényén tovább haladva végül meg fogjuk találni azokat. Szolgálatom során ismertem olyanokat, akik elsodródtak ugyan, de hitük próbatétele után visszatértek. Őszintén remélem, hogy Isten egyre növekvő számú gyermekét fogjuk hívni, hogy találjanak rá az evangélium ösvényére, és maradjanak rajta, ezáltal számukra is lehetővé válva, hogy egyenek a gyümölcsből, mely kívánatos, felülmúlva minden más gyümölcsöt. Szívből esdeklek azért, hogy mindannyian biztassuk, fogadjuk el, értsük meg azokat, akik a hitükkel küszködnek. Soha nem szabad elhanyagolnunk egyetlen fivérünket vagy nőt. Mindannyian az ösvény más-más, és ennek megfelelően kell egymást is szolgálnunk. Csak úgy, ahogyan szívélyes üdvözlettel tárjuk ki karunkat az új megtértek felé, ugyanígy kell átölelnünk és támogatnunk azokat is, akiknek kérdéseik vannak, a hitük pedig ingadozik. Egy másik ismerős hasonlatot használva azért imádkozom, hogy bárki, aki Sion öreg hajóját készül elhagyni, ahol Isten és Krisztus állnak a kormány, álljon meg egy pillanatra, és alaposan gondolja át a dolgot. Kérlek, soha ne feledjétek, hogy habár hatalmas szélviharok és hullámok tépázzák a jó öreg hajót, a szabadító a fedélzeten tartózkodik, és a vihar lecsendesítéséhez elég annyit parancsolnia, hallgass, némulj el. Addig pedig nem szabad félnünk. Hitünknek töretlennek kell lennie abban, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Testvérek, az Úr nevében megígérem nektek, hogy ő soha nem fogja elhagyni az ő egyházát, ahogyan bennünket sem. Emlékezzetek, mi volt Péter válasza a szabadító kérdésére. Kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Bizonyságomat teszem arról, hogy nem adatik más név, sem valamely más út vagy mód, mely által szabadulás jöhetne az emberek gyermekeihez, csak is Krisztus a mindenható Úr nevében és azáltal. Arról is bizonyságomat teszem, hogy Jézus Krisztus napjainkban is hívott el apostolokat és prófétákat, egyházát a tanításokkal és parancsolatokkal együtt pedig azért állította vissza, hogy az menedékként szolgáljon az ivatar, valamint a harag elől, mely bizonyosan el fog jönni. Ha csak a világ népe bűnbánatot nem tart, és vissza nem tér ő hozzá. Tanúságomat teszem továbbá arról, hogy az Úr mindenkit hív, hogy jöjjön hozzá, és részesüljön a jóságából. Én senkit nem utasít vissza, aki hozzájön, feketét és fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt, és mindegyik egyforma Istennek. Jézus Krisztus a szabadítónk és megváltónk. Az ő visszaállított evangéliuma pedig biztonsággal vissza fog vezetni bennünket a mennyei szüleink jelenlétébe, amennyiben megmaradunk az evangélium ösvényén és az ő nyomdokaiban járunk. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
One of the most remarkable and tender experiences recorded in Holy Scripture.
A Szentírásokban fejezett egyik leginkább figyelemre méltó és érzelemdús élmény az, amikor halála és feltámadása után a szabadító ellátogatott az amerikai földrész népéhez. Ezt megelőzően oly hatalmas pusztítást szenvedtek el, hogy az egész föld felszíne átformálódott. Az eseményekről szóló beszámoló elmondja, hogy a katasztrófa után folyamatos sírás volt az egész nép között, és mély gyászukban gyógyulásra, békességre és megmenekülésre áhítoztak. Amikor a szabadító alászállt az égből, az emberek kétszer is a lába elé borultak, először akkor, amikor isteni felhatalmazással ezt mondta, íme, én Jézus Krisztus vagyok az, akiről a proféták bizonyságot tettek, hogy el fog jönni a világra. És íme, én vagyok a világ világossága és élete. Aztán ezt a felhívást intézte a jelenlévőkhöz, keljetek fel, és jöjjetek hozzám, hogy kezeteket bebocsáthassátok az oldalamba, és hogy érezhessétek a szögek nyomait a kezeimben és a lábfejeimben, hogy tudhassátok, hogy én vagyok Izrael istene, és az egész föld istene, és megöltek a világ bűneiért. És amikor már mindannyian oda mentek, és saját maguk tanúi voltak ennek, egyszerre felkiáltottak mondván, Hozsánna, legyen áldott a magasságos Isten neve. És ekkor másodszor is leborultak Jézus lábainál, ez alkalommal azonban már tudatosan, mert hódoltak neki. Elhívásomból adódóan nemrég ellátogattam egy szövegbe az Amerikai Egyesült Államok nyugati felén. Szokásos vasárnap volt, szokásos gyűlés, szokásos egyháztagokkal. Figyeltem a kápolnába lépő embereket, akik tisztelettudóan elfoglalták a rendelkezésre álló helyeket. A folyosóról utolsó pillanati suttogó beszélgetések hangzottak, apák és anyák próbálták lecsendesíteni időnként hiába az izgőmozgó gyermekeiket. A szokásos. Aztán mielőtt elkezdődött volna a gyűlés, a lélek által suttogott szavak érkeztek az elmémbe. Ezek az egyháztagok nem kötelességet teljesíteni, vagy beszélőket hallgatni jöttek. Mélyebb és sokkal jelentőségteljesebb okból vannak itt. Azért jöttek, hogy hódoljanak. A gyűlés előre haladtával megfigyeltem a gyülekezet különböző tagjait. Szinte mennyei arckifejezést öltöttek, tiszteletet és békességet árasztottak. Volt bennük valami, ami megmelengette a lelkemet. Ezen a vasárnapon valami egészen rendkívüli élményben volt részük. Hódoltak, megtapasztalták, milyen a menny. Láttam az arcukon. Én pedig örvendezve hódoltam velük, és míg így tettem, a lélek szólt a szívemhez. Ezen a napon tanultam valamit magamról, Istenről és az igaz hódolat szerepéről az életünkben. Az utolsó napi szentek rendkívüliek, ami az egyházi elhívásokban végzett szolgálatot illeti, de időnként talán rutinszerűen végezzük a munkánkat, mint ha csupán egy foglalkozást űznénk. Időnként a gyűléseken és a szolgálatokban való részvételünkből talán hiányzik a hódolat szent összetevője, és enélkül lemaradunk arról a semmihez sem fogható lelki találkozásról a végtelennel, melyre szerető mennyei atyánk gyermekeiként jogosultak vagyunk. A hódolat nem véletlenek szerencsés egybeesése, hanem lelki életünk elengedhetetlen és központi eleme. Olyan valami ez, amire vágynunk kell, amit keresnünk kell, amit igyekeznünk kell megtapasztalni. Mi a hódolat? Amikor Istennek hódolunk, akkor tiszteletteljes szeretettel, alázattal és csodálattal közelítünk ő hozzá. Elismerjük és elfogadjuk őt az egyedüli királyunknak, a világegyetem teremtőjének, szeretett és végtelenül szerető atyánknak. Tiszteljük és becsüljük őt. Alávetjük magunkat neki. Buzgó ima emeli fel lelkünket, becsben tartjuk igéjét, örvendünk a kegyelmének, és elkötelezzük magunkat a hűséggel követjük őt. Isten hódolata olyannyira elengedhetetlen része Jézus Krisztus tanítványai életének, hogyha nem fogadjuk be őt a szívünkbe, akkor hiányosságainkban, a gyülekezeteinkben és a templomainkban. Az igaz tanítványok szívesen hódolnak annak, aki megalkotta az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait, az Úr nevét szólítva nappal és éjjel. Sokat tanulhatunk az igaz hódolatról, ha megvizsgáljuk, hogyan léptek mások, akik talán nem is annyira különböznek tőlünk, az istenség színe elé, hogyan viselkedtek és hogyan hódoltak ott. A 19. század első felében a keresztény világ szinte teljes mértékben elvetette annak elképzelését, hogy Isten még 1820 tavaszán azonban ez örökre megváltozott, amikor egy alázatos parasztfiú belépett egy ligetbe és letérdelt, hogy imádkozzon. Ettől a naptól kezdve figyelemreméltó látomások, kinyilatkoztatások és mennyei látogatások egész sora árasztotta el a földet, becsesnek lakóit, Isten természete és céljai, valamint az emberhez fűződő kapcsolata vonatkozásában. Oliver Cowdery feledhetetlennek nevezte ezeket a napokat, és azt mondta róluk, mi öröm, mi csoda, mi bámulat. Tárják elsődlegesen, mely alkotó elemekből áll össze az Istenség igaz hódolata. Tos ámulatból és a méről fakadó hálaadásból. Minden nap, de különösen a szabad napján rendkívüli lehetőség áll előttünk a menny csodáinak megtapasztalására, valamint arra, hogy dicsérjük Istent az ő áldott jóságáért és lenyűgöző irgalmáért. Ez pedig elvezet minket a reménységhez, a hódolat első alkotó elemei. Pünkösd áldott napján a Szentlélek Krisztus tanítványainak a szívébe és elméjébe költözött világossággal és tudással töltve el őket. Eddig a napig időnként bizonytalanok voltak abban, hogy mit tegyenek, Jeruzsálem veszélyes hely volt, és bizonyára felmerült bennük a kérdés, hogy mi lesz velük. Ám amikor a Szentlélek betöltötte a szívüket és a vonakodás, az igaz hódolat fenséges tapasztalata mennyei világosságot, tudást és megerősödött bizonyságot adott Isten szentjeinek. Ez pedig hitet eredményezett. Ettől kezdve az apostolok és a szentek cselekedetei határozott irányt vettek. Merészen prédikálták Jézus Krisztust az egész világnak. Amikor lélekben hódolunk, akkor világosságot és igazságot vonzunk a lelkünkbe, és ez megerősíti a hitünket. Ezek is nélkülözhetetlen alkotó elemei az igaz hódolatnak. A Mormon könyvéből megtudjuk, hogy az ifjabb alma attól a pillanattól fogva, hogy megszabadult saját lázadozása következményének elszenvedésétől, soha nem volt már ugyanaz. Bátran bejárta az egész országot, elment minden nép közé, buzgón igyekezve mindazt a kárt helyrehozni, amit az egyháznak okozott. A mindenható Isten állandósult hódolata, az energetikus tanítványság alakját öltötte benne. Az igaz hódolat, szeretett mesterünk és szabadítónk, Jézus Krisztus őszinte és buzgó tanítványaivá tesz minket. Megváltozunk, és hasonlóbbakká válunk ő hozzá. Megértőbbek leszünk, és gondoskodóbbak, megbocsátóbbak, szeretetteljesebbek. Megértjük, hogy lehetetlen úgy vallanunk meg Isten szeretetét, hogy közben gyűlöljük, elűzzük, vagy semmibe vesszük a körülöttünk lévőket. Az igaz hódolatból annak megingathatatlan elhatározása születik, hogy a tanítványság ösvényén fogunk járni. Ez pedig szükségszerűen jó szívűséghez vezet. Ezek is nélkülözhetetlen alkotó elemei a hódolatnak. Amikor visszagondolok arra, ami szokásos vasárnap délelőttnek indult egy szokásos gyülekezeti házban, abban a mindennapi cövekben, még ma is megindítónak találom azt a rendkívüli lelki élményt, mely örökre megáldja az életemet. Megtanultam, hogy még ha rendkívül jó kezeljük is az időnket, az elhívásainkat és a feladatainkat, ha a tökéletes vezetőt leíró felsorolás minden pontját ki is pipáljuk, de nem hódolunk irgalmas szabadítónknak, mennyei királyunknak és dicső Istenünknek, akkor nagy részt kimaradunk az evangélium örömbéből és békességéből. Amikor Istennek hódolunk, akkor ugyanazzal a tisztelettel ismerjük el és fogadjuk őt, mint az amerikai a csodálat és a bámulat felfoghatatlan érzéseivel közelítünk ő hozzá, hálás csodálattal adózunk Isten jóságának, és ezáltal reményre teszünk szert. Elmélkedünk Isten igéjén, és ez világossággal és igazsággal tölti el a lelkünket. Olyan lelki kilátások tárulnak elénk, melyek kizárólag a Szentlélek világosságán keresztül láthatóak, és ezáltal hitre teszünk szert. A hódolat során csiszolódik a lelkünk, és elkötelezzük magunkat amellett, hogy szeretett szabadítónk Jézus Krisztus lábanyomában járunk. Ebből az elhatározásból jó szívűségre teszünk szert. A hódolat során szívünk reggel, délben és este is magasztalni fogja a mi áldott Istenünket. Folyamatosan megszenteljük és tiszteletben tartjuk őt a gyülekezeti házainkban, az otthonainkban, a templomainkban és minden fáradozásunkban. Amikor hódolunk, akkor megnyitjuk a szívünket Jézus Krisztus engesztelésének gyógyító ereje előtt. Az életünk saját hódolatunk jelévé és kifejezésévé válik. Testvéreim! A lelki élmények kevésbé függnek attól, hogy mi történik körülöttünk, inkább teljes mértékben azon múlnak, hogy mi történik a szívünkben. Tanúbizonyságot teszek arról, hogy az igaz hódolat rendkívüli lelki lakomákká fogja változtatni az átlagos egyházi gyűléseinket, gazdagítani fogja az életünket, kitágítja az értelmünket és megerősíti a bizonyságunkat. Mert ha Isten felé fordítjuk a szívünket, akkor az ősi zsoltáríró szavai szerint hálaadással fogunk bemenni az ő kapuin, és dicséretekkel a tornácaiba, Hálát adunk néki, és áldjuk az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Őszinte és szívből jövő hódolattal kivirágzik és kiteljesedik bennünk a hit, a remény és a jó szívűség. Mindeközben mennyei világosságot gyűjtünk a lelkünkbe, mely isteni jelentéstartalommal, maradandó békességgel és örök örömmel tölti meg az életünket. Ez a hódolat áldása az életünkben. Erről teszek alázatos bizonyságot Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
In his mortal life, Jesus Christ was a loving judge.
Halandó élete során Jézus Krisztus szeretetteljes bíró volt, rendkívül bölcs és türelmes. A Szentírásokban az igaz bírónak nevezik, aki nekünk is azt tanácsolja, hogy ítéljetek igaz lelkű ítéletet. Továbbá azt is, hogy helyezd bizalmadat abban a lélekbe, amely a jó megtételére vezet, igaz lelkűen ítélkezz. Hogy segítsen, úgy ítél. Így ítélkeznünk, mint ő, ezt a tanácsot adta a 12-eknek. Ti lesztek-e nép bírái, azon ítélkezés szerint, melyet én adtam nektek, mely igazságos lesz. Milyen embereknek kell hát lennetek? Bizony mondom nektek, hogy épp olyannak, amilyen én vagyok. Néha elfelejtjük, hogy amikor azt tanácsolta, hogy legyünk olyanok, mint ő, azt az igaz lelkű ítélkezés szövegösszefüggésében mondta. A hamis lelkű ítélkezés egyik szégyenteljes példáját az elveszett jó példázatában olvashatjuk, amikor a farizeusok és az írástudók hamisan ítélték meg mind a szabadítót, mind az asztaltársaságát, ezt mondván. Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt teszik, megfeledkezvén arról a tényről, hogy ők maguk is bűnösök. Ítélkező szívükkel az írástudók és farizeusok soha nem ismerték meg, milyen örömmel jár az elveszett bárány megmentése. Szintén az írástudók és a farizeusok voltak azok, akik egy asszony vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak, valahogy lássák, vajon Mózes törvényének megfelelően ítélje meg. Ismeritek a történetet, tudjátok, hogyan szégyenítette meg őket hamis lelkű ítéletükért, ők pedig a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimenének. Ekkor aztán így szólt az asszonyhoz, én sem károztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél. És az asszony attól az órától fogva dicsőítette Istent és hitt az ő nevében. Mindannyiunkban lakozó természetes ember hajlamos elítélni másokat, illetve hamis lelkű vagy képmutató módon ítéletet hozni. Még a szabadító két apostolával, Jakabbal és Jánossal is megesett ez. Mérhetetlen harag öntötte el őket, amikor egy samáriai falu lakosai tiszteletlenül bántak a szabadítóval. Mikor pedig ezt látták, mondának, Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett. De Jézus megfordulván megdorgál őket, mondván, nem tudjátok, minémű lélek van ti bennetek? Mert az embernek fia nem azért jön, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Napjaink általános bíróinak szintén óvakodniuk kell a hirtelen támadt ítélettől, amint az Jakabbal és Jánossal történt. Az igaz lelkű bíró könyörülettel és megértéssel fogadja, amikor valaki megvallja előtte a bűnét. Például egy tévejgő fiatalnak úgy kellene kijönnie a püspök irodájából, hogy a püspökön keresztül megérezte a szabadító szeretetét, és körülöleli az engesztelés öröme és gyógyító hatalma. Soha nem megszégyenítve vagy megvetést tapasztalva. Máskülönben talán a püspök önkéntelenül is még kiebb bűzi az elveszett bárányt a pusztába. A könyörület azonban nem teszi semmisé a fegyelmezés szükségét. A fegyelmezés jelentő angol szó a latin discere tanulni, és a discipulus tanuló tanítvány szavakból ered, így tehát a tanítványok, tanulók és követők. Az Úr módján fegyelmezni azt jelenti szeretettel és türelemmel tanítani. A szentírásokban az Úr gyakran használja a megfenyít, megfegyelmez szavakat, amikor a fegyelmezésről tanít. A fenyítést jelentő angol szót a latin castus szóból ered, melynek jelentése erényes, tiszta vagy tisztává tenni. A világban egy földi bíró az, aki elítél és börtönbe zárat valakit. Ezzel szemben a Mormon könyve azt tanítja, hogy amikor szándékosan követünk el bűnt, akkor saját bíráinká válunk, és mi ítéljük lelki börtönre önmagunkat. Ironikus módon az általános bíró ebben az esetben épp, hogy kinyitja a börtönkapuit, mert a fenyítéssel minden dologban előkészítem a kísértésből való kiszabadulásuk útját. Az igaz lelkű bíró eljárása mindig irgalmas, szeretetteljes és megmentő, nem pedig elítélő. Az ifjú Joseph Smith 4 éves próbaidő fegyelmezte meg az aranylemezek átvétele előtt, mivel nem tartottad be az Úr parancsolatait. Később, amikor Joseph elvesztette a 116 kéziratos oldalt, újból fegyelmezésben részesült. Noha valóban bűnbánó volt, az Úr egy rövid időre mégis visszavonta tőle kiváltságait, mert akiket szeretek, azokat meg is fenyítem, hogy bűneik megbocsátathassanak. Joseph ezt mondta, az angyal örvendezett, amikor visszaadta nekem az Urimot és Tumimot, és azt mondta, hogy Isten elégedett a hithűségemmel és alázatosságommal, és szeret engem a bűnbánatomért és az imádságban mutatott szorgalmamért. Mivel az Úr szívig hatoló leckét akart tanítani Josephnek, szívettépő áldozatot követelt tőle, hiszen az áldozat a fegyelem egyik elengedhetetlen alkotó eleme. Az ősi időkben az áldozat annyit tett, mint szentté tenni valamit vagy valakit, ez pedig egymásra mutatóan összekapcsolja az áldozatot és a fegyelmezést, vagyis a tisztává tételt. Hasonlóképpen az ősi Izraelben a bűnbocsánat a bűnért vagy vétekért hozott felajánlás vagy áldozat révén adatott meg. Az áldozat nem pusztán a nagy és utolsó áldozatra mutatott, hanem a szabadító engesztelése iránti mélyebb hálát is ébresztett. A bűnbánatunk részeként nem vagyunk hajlandóak áldozatot hozni, azzal kigúnyoljuk vagy lekicsinyeljük az ő ugyanezért a bűnért hozott még nagyobb áldozatát, és közhelyszerűvé tesszük szenvedését, ami a hálátlanság érzéketlen jele. Másrésztről azonban áldozathozatal édes iróniái révén igazából valami örökkévaló értékű dolgot nyerünk, az Úr irgalmát és megbocsátását, idővel pedig mindazt, amivel az Atya rendelkezik. A bűnbánat folyamatának részeként az áldozat gyógyító balzsamként is szolgál, amely elősegíti, hogy a lelkiismeret furdalás helyét átvegye a lelkiismeret békessége. Áldozathozatal nélkül az embernek nehézséget okozhat az önmagának való megbocsátás, mert állandóan azt érzi, hogy valamit visszatartott. Míg kevesen kapunk elhívást, hogy általános bíróként szolgáljunk, az igaz lelkű ítélkezés alapelvei mindannyiunkra vonatkoznak. Különösen pedig a szülőkre, akiknek napi szinten adódik lehetőségük ezen alapelvek alkalmazására a gyermekeikkel. A jó szülői mi volt lényege a gyermekek hatásos tanításában rejlik, az igaz lelkű bíráskodás lényegét pedig a szeretetteljes fegyelmezés adja. Joseph F. Smith elnök ezt tanította. Ha a gyerekek dacosak és nehéz őket irányítani, legyetek velük türelmesek, amíg meg nem hódítjátok őket szeretettel, és akkor úgy formálhatjátok majd jellemüket, ahogy akarjátok. Sokat mondó, hogy a fegyelmezésről tanítva a proféták mindig krisztusi tulajdonságokra utalnak. A tan és a szövetségek ezt a jól ismert tanácsot adja a fegyelmezéssel kapcsolatban. Semmilyen hatalmat vagy befolyást nem lehet vagy szabad máshogy fenntartani a papság jogán, csak is meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengétséggel és szelídséggel és színleletlen szeretettel. Kedvességgel és szintiszta tudással, amely nagyon gyarapítja a lelket, képmutatás és álnokság nélkül. Kellő időben élesen fedve, amikor a Szentlélek arra késztet, azután pedig fokozott szeretetet mutatva az iránt, akit megfettél. Ez a Szentírás azt tanítja nekünk, hogy akkor nyújtsunk feddést, amikor a Szentlélek arra késztet, és nem akkor, amikor haragunk arra késztet. A Szentlélek és a harag összeférhetetlenek, mert akiben ott van a viszálykodás lelke, az nem tőlem való, hanem az ördögtől, aki a viszálykodás atya. És felserkenti az emberek szívét, hogy hangosan, haragosan viszálykodjanak egymással. George Albert Smith azt tanította, hogy az Úr sugamzása alatt általában nem mondunk rossz indulatú dolgokat. Az Úr lelke a kedvesség lelke, a türelem lelke, a jó szívűség, béketűrés és elnézés lelke. Ha azonban a hibakeresés lelkületével élünk és romboló módon, ami soha nem mennyei atyánk lelkének társaságában történik, az mindig káros. A kedvesség az az erő, melyet Isten azért adott nekünk, hogy meglágyítsuk a kemény szíveket és megenyhítsük a makas lelkeket. Amikor a szabadító ellátogatott a nefitákhoz, rendkívüli dolgot tett a gyermekekkel. És lőn, hogy a sokaság gyermekeit is tanította és szolgálta, és megoldotta a nyelvüket, és nagy és csodálatos dolgokat mondtak az atyáiknak. És mindannyian látták és hallották ezeket a gyermekeket. Igen, még a csecsemők is kinyitották a szájukat, és csodálatos dolgokat mondtak. Talán a kisdedek szájának megnyitásán túlmenően az Úr ámuló szüleik szemét és fülét is megnyitotta. Ezeknek a szülőknek megadatott az a kivételes ajándék, hogy bepillantást nyerhettek az örökké valóságba, és láthatták gyermekeik valódi kilétét és halandóság előtti nagyságát. Ez vajon nem változtatná meg mindörökre azt, ahogyan ezek a szülők a gyermekeikre tekintettek és velük bántak? Szeretem a következő módosított Goethe idézetet, ahogy egy gyermekre tekintesz, úgy fogsz vele bánni, ahogy pedig vele bánsz, azzá is fog válni. Egy gyermek valódi kilétének szem előtt tartása a jövőbelátás olyan ajándéka, amely mennyei sugalmazást nyújt az igaz lelkű bírónak. Thomas S. Monson elnök ezt tanította nekünk. Soha ne engedjük, hogy egy megoldandó probléma fontosabb legyen egy ember szereteténél. Milyen fontos tantétel ez az igaz lelkű bíróvá válás útján, különösen a saját gyermekeink tekintetében. Egyetlen módja van az igaz lelkű ítélkezésnek, vagyis a Jézus Krisztus szerint való ítélkezésnek, az pedig nem más, mint olyannak lenni, mint ő. Ezért aztán milyen embernek kell hát lennetek? Bizony mondom nektek, hogy éppen olyannak, amilyen én vagyok. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We are indeed grateful to the amazing Mormon Tabernacle Choir, their conductors and their organists.
Hálásak vagyunk a csodálatos Mormon Tabernacle kórusért, és a vezénylésért és a zenéért, amelyet ma biztosítottak számunkra.
Following President Eyring,
utolsó beszélünk Harry B. Eyring lesz. Első tanács az első elnökségben.
Benediction will then be offered by Brother Devin G. Durand, first counselor in the Sunday School General Presidency. President Eyring.
My dear brothers and sisters, who are spread across the world in the Church of Jesus Christ.
Drága fivéreim és nőtestvéreim világszerte az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában vagyok. Hogy Thomas S. Monson elnök felkért, hogy ezen a sabbatnapon beszéljek a konferencián. Azért imádkozom, hogy a Szentlélek hatalma elvigye szavaimat a szívetekbe. Ma a szívbéli érzésekről szeretnék beszélni. Ezek közül is a hálát emelném ki, különösen a sabbat napján érzett hálát. Számos olyan dolog van, melyért hálát érzünk. Egy idegen kedvessége, egy tál étel, ha éhezünk, tető a fejünk felett, amikor vihar közeleg. Egy befort csont, és egy újszülött életerős sírásra. Sokan emlékszünk a hála érzéseire ilyen pillanatokban. Az utolsó napi szabad is a hála és a szeretet egy ilyen pillanata, vagyis tulajdonképpen egy napja. Az Úr 1831-ben arra tanította a Missouri állambeli Jackson megyében élő szenteket, hogy imáik és hálaadásuk a menny felé szálljon. A korai szentek kinyilatkoztatást kaptak arra vonatkozóan, miként tartsák meg a sabbat napját, és hogyan böjtöljenek és imádkozzanak. Az Úr elmondta nekik, és nekünk is, és köszönetet mondani a sabbaton. Amint láthatjátok, az a szeretet számít leginkább, melyet az ajándékok adományozói iránt érzünk. Az Úr arra vonatkozóan, mondjunk köszönetet, és miként szeressünk a sabbaton. Parancsolatot adok tehát nekik így szólván, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, elméddel és erőddel szeresd az Urat, a te Istenedet, és Jézus Krisztus nevében szolgál őt. Mondj köszönetet az Úrnak, Istenednek minden dologban. Igaz lelkűségben ajánlj fel áldozatot az Úrnak, Istenednek, méghozzá a megtört szív, és a töredelmes lélek áldozatát. Majd az Úr veszélyre figyelmeztet, ha elmulasztanánk köszönetet mondani az ajándékok adományozóinak, mennyei atyánknak és Jézus Krisztusnak. És semmiben nem sérti meg az ember Istent, vagyis senki ellen nem gerjed fel haragja, csak azok ellen, akik nem ismerik el minden dologban a kezét, és nem engedelmeskednek a parancsolatainak. Sokan, akik ma hallotok, már most is örömet találtok a sabbatban. Az Istentől kapott áldásokra való emlékezés, és az értük adott hála napjaként. Emlékeztek az ismerős dalra. Ha az élet vihara sodor téged, ha úgy tűnik minden remény elveszett, számold áldásait, vedd őket sorra, meglátod, mi sokat tett érted, Urad. Számold össze áldásaidat, számold össze, mit adott Urad. Nyomasztottak-e már gondok valaha? Tűnt már túl nehéznek a kereszt súlya? Számold áldásaid, és ne kételkedj, meglásd, végül vidám lesz az éneked. Gyakran küldenek nekem levelet, vagy látogatnak meg olyan hithű utolsó napi szentek, akiket gondok nyomasztanak. Néhányuk számára szinte már úgy tűnik, hogy minden remény elveszett. Remélem és imádkozom azért, hogy a sabbat napján érzett háláról szóló szavaim segítsenek majd a kétségek eloszlatásában, s hogy nyomukban vidám ének fakadjon szívetekben. Az egyik áldás, miért hálát érezhetünk, az, hogy egyáltalán ott lehetünk az úrvacsorai gyűlésen. Egy-két tanítványnál többel összegyűlve az ő nevében. Vannak, akik fel sem tudnak otthon kelni az ágyukból. Vannak, akik szeretnének ott lenni, ahol mi vagyunk, úrvacsorai gyűlésen, de helyett kórházakban vagy a rendfenntartásban teljesítenek szolgálatot. Vagy éppen saját életük kockáztatásával védenek bennünket egy sivatagban vagy esőerdőben. Az a tény, hogy akárcsak egyetlen másik szenttel összetudunk gyűlni és részesülni az úrvacsorából, segít abban, hogy hálát és szeretetet kezdjünk érezni Isten jóságáért. Joseph Smith profétának és a visszaállított evangéliumnak köszönhetően Egy másik áldás, melyet sorra vehetünk, az a lehetőség, hogy minden héten vehetünk az Úr felhatalmazott szolgája által előkészített, megáldott és kiosztott úrvacsorából. Hálával tölthet el bennünket, amikor a Szentlélek megerősíti számunkra, hogy a felhatalmazott papságviselők által elmondott úrvacsorai imák szavait mennyi atyánk tiszteletben tartja. Az összes áldás közül, melyet sorra vehetünk, messze a legnagyszerűbb. A megbocsátás azon érzése, mely az úrvacsora vétel során adatik. Növekszik a szabadító iránt érzett szeretetünk és hálánk, akinek végtelen engesztelése lehetővé tette a bűntől való megtisztulásunkat. Miközben a kenyérből és a vízből veszünk, felidézzük, hogy ő szenvedett értünk. Majd amikor hálát érzünk azért, amit értünk tett, érezni fogjuk irántunk érzett szeretetét, valamint saját szeretetünket is ő iránta. A szeretet áldása, amelyben részesülünk, megkönnyíti azon parancsolat betartását, hogy ő rá mindenkor emlékezzünk. Hozzám hasonlóan még a Szentlélek iránt is érezhettek szeretetet és hálát, aki mennyi atya ígérete szerint mindig velünk lesz, ha hűen maradunk a megkötött szövetségeinkhez. Minden vasárnap összeszámolhatjuk ezeket az áldásokat, és hálát érezhetünk. A sabbat tökéletes időpont arra is, hogy megemlékezzünk a szövetségről, melyet a keresztelés vizében kötöttünk, mely szerint szeretni és szolgálni fogjuk mennyi atya gyermekeit. Ezen ígéret sabbatnapi betöltésének része az, ha szívünk minden szándékával veszünk részt egy-egy órán vagy kórumgyűlésen, és így növeljük a hitet és a szeretetet a fivéreink és nőtestvéreink között. Az ígéret része az is, hogy örömmel látjuk el az elhívásainkat. Hálás vagyok azért a sok vasárnapért, amikor a Utahi Bountifulban tanítottam a diakónusok fórumát, vagy Idahóban egy vasárnap iskolai osztályt. És nem feledem azokat az időket sem, amikor a feleségem segítőjeként szolgáltam a bölcsödében, ahol fő feladatom a játékok kiosztása és összeszedése volt. Évekkel később ismertem csak fel a lélek által, hogy az Úrért végzett egyszerű szolgálatom igenis jelentőséggel bírt mennyeatyánk gyermekeinek életében. Meglepetésemre néhányan még emlékeznek esetlen próbálkozásaimra, hogy azokon a sabatnapokon a Mester kedvéért őket szolgáljam, és köszönetet is mondanak érte. Csak úgy, ahogy néha nem látjuk a sabadnapján végzett saját szolgálatunk eredményeit, talán nem veszük észre az Úr többi szolgájának együttes hatását sem. Az Úr azonban hithű és alázatos pásztoraink keresztül, csendben és minden különösebb csindadratta nélkül építi királyságát, annak dicsőséges, millenniumi jövője felé. A Szentlélek szükséges ahhoz, hogy meglássuk ennek növekvő nagyságát. Gyermekkoromban egy aprócska New Jersey gyülekezetbe jártam úrvacsorai gyűlésre, mindössze néhány egyháztaggal és egy családdal a sajátommal. 75 évvel ezelőtt Philadelphiában keresztelkedtem meg. Az egyetlen olyan egyház által épített kápolnában, melyhez Pennsylvániában és New Jerseyben el tudtunk jutni. Ám a New Jersey-beli Princetonban, ahol akkoriban mindössze egyetlen apró gyülekezet volt, ma két nagy egyházközség található. Néhány napja pedig fiatalok ezrei szerepeltek a pennsylvániai Philadelphia templom felszentelését megelőző ünnepségen. Fiatalemberként abba az új mexikói Albuquerque-ben lévő egyetlen kápolnába hívtak el kerületi misszionáriusnak, ahol vasárnaponként hódoltunk. Ma már négy szövek és egy templom is állott. Elhagytam Albuquerque-t, hogy a Massachusetts-i Cambridge-ben tanuljak tovább. Massachusetts állam nagy részét, és Rhode Island-et is mindössze egy kerület fette le, egy kápolnával. Egy gyönyörű vidék dombjait átszelve jártam úrvacsori gyűlésekre, apró gyülekezetekbe. Legtöbbjük kicsi bérelt helyiségekben, vagy csöpnyi felújított házakban működött. Ma ott áll Isten szent templom a Belmontban, továbbá szövegek, melyek lefedik a vidéket. Azt azonban akkor még nem láttam tisztán, hogy az Úr kiárasztotta lelkét az emberekre azokon az úrvacsorai gyűléseken. Éreztem ugyan, de látni nem láttam az Úr azon szándékának mértékét és időzítését, hogy felépítse és megdicsőítse királyságát. Kinyilatkoztatás által az egyik próféta már látta és fel is jegyezte, amit mi most megfigyelhetünk. Nefi azt mondta, hogy bár számunk nem lesz nagy, fényünk összessége valódi látványt nyújt majd. És lőn, hogy láttam Isten bárányának az egyházát, és kevés tagja volt. És lőn, hogy én, Nefi, láttam Isten bárányának hatalmát, hogy leereszkedett a bárány egyházának szentjeire, és az Úr szövetséges népére, akik az egész föld színén szét voltak szóródva, és igaz lelkűséggel és Isten hatalmával voltak felfegyverezve, nagy dicsőségben. Ezen adományozási korszakban is feljegyzésre került a körülményeinkről és az előttünk álló lehetőségekről szóló hasonló prófétai leírás a Tan és a Szövetségekben. Még nem értitek, mi nagy áldásokat tart kezében, és készített el nektek az Atya. És most nem tudtok minden dolgot elviselni, mindazonáltal bízzatok, mert én tovább vezetlek titeket. Tiétek a királyság, és tiétek annak áldásai, és tiétek az örökké valóság kincsei. És aki minden dolgot hálásan fogad, dicsőségessé tétetik. És e föld minden dolga néki adatik, méghozzá százszorosan, igen, többször. Egyházszerte érzem az áldásokért érzett növekvő hála átalakulását, valamint az Isten iránt érzett szeretet gyarapodását. Úgy tűnik, hogy ez még inkább felgyorsul az egyháztagok között, a hitük próbatételeinek idején és helyszínein. Amikor Isten segítségért kell könyörögniük, csupán a fennmaradásukért is. Az idők, melyek előttünk állnak, nehéz próbatételekkel lesznek teliek. Csak úgy, mint Alma népe számára a kegyetlen Amulon uralma alatt, aki oly nehéz terheket rót rájuk, hogy már nem bírták el azokat. És lőn, hogy megpróbáltatásaikban szólt hozzájuk az Úr szava mondván, emeljétek fel a fejeteket, és vigasztalódjatok meg, mert tudok a szövetségről, melyet velem kötöttetek, és én szövetséget fogok kötni a népemmel, és kiszabadítom őket a rabságból. És megkönnyítem a terheket is, melyeket a vállaitokra raktak, hogy mégsak nem is érzitek azokat a hátatokon, még hozzá az alatt, míg rabságban vagytok. És ezt azért fogom megtenni, hogy ezentúl tanúkként állhassatok nekem, és hogy biztosan tudhassátok, hogy én, az Úristen, meglátogatom népemet a megpróbáltatásaikban. És most lőn, hogy a terhek, melyeket Almára és testvérei helyeztek, könnyűvé tétettek. Igen, az Úr megerősítette őket, hogy könnyen el tudják viselni a terheiket, és ők vidáman és türelmesen vetették alá magukat az Úr minden akaratának. Ti és én tanúi vagyunk annak, hogy amikor betartottuk az Istennel kötött szövetségeinket, különösen amikor nehéz volt, ő meghallotta hálaimáinkat, mindazért, amit már tett értünk, és megválaszolta erőt kérő imáinkat is, hogy hithűen kitarthassunk. Többször is megvidámított és erőssé tett bennünket. Talán eltűnődtök, mit is tehetnétek ezen a sabbatnapon, hogy úgy éljetek és hódoljatok, hogy kifejezzétek hálátokat, valamint, hogy erőt nyerjetek ti magatok és mások is a közelgő kihívásokhoz. Kezdetnek talán mondhatnátok ma hálaimát egyénileg és a családotokkal is, mindazért, amit az Úr tett értetek. Imádkozhatnátok, hogy megtudjátok, mit szeretne az Úr, mit tegyetek az ő és mások szolgálatáért. Imádkozhatnátok kiváltképpen azért is, hogy a Szentlélek tudassa veletek, ki az, aki magányos vagy szükséget lát, akihez az Úr küldene. Megígérhetem, hogy az imáitok válaszra találnak, és ha a kapott válasz szerint cselekedtek, örömöt találtok majd a sabbatban. És szívetek túlcsordul a hála érzésétől. Tanúságomat teszem, hogy az Atya Isten ismer és szeret benneteket. a szabadító, az Úr Jézus Krisztus az irántatok érzett szeretet miatt engesztelt ki a bűneitekért. Név szerint ismernek benneteket, ahogy név szerint ismerték Joseph prófétát is, amikor megjelentek neki. Tanúságot teszek arról, hogy ez Jézus Krisztus egyháza, és hogy ő tiszteletben tartja majd a szövetségeket, melyeket Istennel megköttök és megújítotok. Az egész természetetek meg fog változni, hogy a szabadítóihoz hasonlóbbá váljon. Erőt nyertek majd a kísértések, és az igazsággal szembeni kétkedő érzések ellen. Örömre leltek a sabbatban. Ezt az ígéretet teszem nektek. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our heavenly Father, we love thee.
We are grateful. Mennyi atyánk, szeretünk téged. Hálásak vagyunk ezekért a sugalmazott üzenetekért, a gyönyörű zenéért, ezért az ülésért. Hálásak vagyunk mindazért, amit tanulhattunk és amit érezhettünk. Hálásak vagyunk élő prófétánkért, Thomas S. Monson elnökért. Szeretjük őt, és mindazokat, akik mellette állnak, és támogatják őt. Hálásak vagyunk a te fiadért, Jézus Krisztusért, az ő életéért, szolgálatáért, és üzenetéért, mely az örömről szól, és az áldozatáért, mely megáld mindannyiunkat. Oly sokféleképpen segíts, hogy mindig emlékezhessünk őre. És ezekért imádkozunk az ő nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bunville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.